Drága mennyei atyám, Úr Jézus Krisztus szent nevében állunk előtted. Áldunk és dicsérünk téged. Hálát adunk neked, Uram, ezért a napért, a jelenlétedért, Uram. Hálát adunk neked, hogy a tanítványaid lehetünk, hogy a gyermekeid lehetünk, hogy tanítasz bennünket, hogy a nagyobb bennünk van. Áldunk téged ezért, Uram, megerősítettél bennünket a te igéddel, a te szellemed által. Építesz bennünket, Uram, elváltoztatsz bennünket az Úr Jézus Krisztus hasonlatosságára. Hálásak vagyunk neked, Uram, gyönyörködünk benned és dicsérünk téged. Köszönjük, Uram, hogy mennyei jeledelt adsz nekünk a mai napon is. Hozzánk élő jeledelt, Uram, amit te készítettél nekünk. Kijelentést adsz nekünk, Uram, megértést adsz nekünk. Te a növekedés Istene vagy. Hálát adunk neked, Uram. Köszönjük az igét, köszönjük a kijelentéseket, a megértéseket. Itt van a szívünk, Uram, és hallani akarjuk a te igédet. Hallani akarjuk az igazságot. Hallani akarjuk a te szavadat, Uram. Írd a te igédet a szívünkbe, hogy azóta meggyökerezzen, megerősödjön, hogy éljünk általa, hogy az ige éljen bennünk, és az ige gyümölcsözővé tegyen bennünket. Köszönjük neked, Uram, és köszönjük az imaválaszokat, a gyógyulásokat, a jeleket, a csodákat. Köszönjük, hogy minden szükségbe van töltve a mennyekből a Krisztus Jézusban, hogy megáldottál bennünket minden áldással, hogy minden imánkat meghallgatod és megválaszolod, hogy minden igén igen és ámen a te válaszod, mert az Úr Jézus drága vére a pecsét ezen a szövetségen. Önmagadra esküdtél, Atyám, és megtartod a szavadat, mert te hűséges vagy. Nincs okunk kételkedni, mert te tartod, Uram, a szavadat, azt meg nem változtatod. Beteljesíted, Uram, a te akaratodat az életünkben, a te terveidet, a te céljaidat. És te a legjobbat készítetted nekünk, Uram, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit embernek szíve meg se gondolt. De te elkészítetted, te gondoskodtál, és tudjuk és hiszük, hogy minden a miénk. Hitben állunk előtted, Uram, hálaadással, nyitott szívvel, meghalljuk az igédet, meghalljuk az akaratodat, és megragadjuk azt, és áldottak leszünk, Uram, a te igéd által. Tudjuk, hogy már áldottak vagyunk, tudjuk, hogy már megáldottál bennünket a Krisztusban, de mindazt elveszünk, Uram, amit a mai napon elkészítettél a mi számunkra. Megvan nekünk minden a miénk, nincsen kétség a szívünkben. Drága Jézus kifizette az árat. Nem kell aggodalmaskodnunk a holnap felől. Nem kell aggodalmaskodnunk semmi felől. Minden gondunkat te rád vethetjük. És te gondot viselsz ránk. Áldunk téged ezért, Uram. Gondot viselsz ránk. Dicsérünk és áldunk téged, Uram. Hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk. És minden dicsőséget neked adunk, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Örökkön örökké. Amen. Dicsérünk téged, Uram. Áldunk téged, és dicsérünk az Úr Jézus nevében. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mindjárt lapozunk is az igékhez. No, meg is érkeztünk. A bizonytalanságról fogunk beszélni. Mert én azt hiszem, hogy nagyon gyakran tapasztaljuk azt, tapasztaltátok már biztos, korábban is, lehet, hogy jelenleg is van az életetekben olyan helyzet, de lehet a későbbiekben is, amikor bizonytalanságot érzel. Amikor bizonytalan vagy, a gyógyulásod felől, bizonytalan vagy a jövőd felől, bizonytalan vagy bizonyos kérdésekbe, és ezzel kell foglalkozni. Hányan tapasztaltatok már bizonytalanságot? Mindenki. És én szerintem ez időnként előfordul mindannyiunk életében, bizonytalanok vagyunk néha. Emberek vagyunk, bizonytalanok vagyunk, igen, hitben járunk, nem látásban, igen, Isten igényére építjük a házunkat, a kősziklára, de mivel vannak érzékszerveink, és ez a világ körülöttünk van, még ha nem ebből valók vagyunk is, időnként hatással van ránk, és bizonytalanságot bizony tapasztalunk az életünkben. És ezzel kell foglalkozni, erről kell beszélni. Ez egy olyan dolog, amit kezelnünk kell. Majd megnézzük, hogy az Úr Jézus Krisztus is foglalkozott vele, és aki azt mondja, hogy ő vele ilyen nem fordul elő, Mert ő már olyan sziklaszilárd, én azt gondolom, hogy ez nem teljesen valós, mert nincsen olyan ember, akiben ne lenne néha bizonytalanság. Ugye Jézus Krisztus a Gecsemáné kertben, Istennek a fia, aki a Szent Szellemmel teljes volt, nem mérték nélkül volt rajta a kenet, könnyek között imádkozott, hogy az Atya erősítse meg. Amen. Tehát volt benne, tudta, hogy mi az, amiért itt van, tudta, hogy mi az, amit meg kell tennie, tudta azt, hogy az Atya akarata ez, és elszánta magát a legvégsőkre, és ott mégis könnyek között imádkozott, hogy az Atya erősítse meg, és ha lehet, múljon el az a pohár, de mindazáltal ne az ő akarata, hanem a mennyei atyái legyen meg. Volt egy bizonytalanság? Volt. Pedig pontosan tudta, hogy miért van ott, pontosan tudta, hogy képes rá, hogy megtegye, és azt is tudta, hogy meg fogja tenni, és nem fog visszafordulni, és végigmegy ezen az úton, értünk emberekért, akiket annyira szeretett a Teremtő mennyei Atya, hogy a Jézus Krisztust értünk adta. Amen. És ott volt a bizonytalanság. Amen. És mindannyiunk életében lehet bizonytalanság, és kell vele foglalkoznunk. Mert tudjátok, a bizonytalanságnak lesznek következményei, hoz magával félelmet. És akkor tudjuk az igéből, hogy a félelem megmutatkozik bennünk, akkor az következik ránk, amitől félünk. Direkt volt erről már, amikor erről prédikáltunk. Tehát kell vele foglalkozni. És meg kell, hogy erősödjünk ezekbe, és a bizonytalanságot el kell, hogy tegyük az útból. De kár lenne önmagunkat áltatni, hogy kizár dolog, én velem az nem fordulhat elő. Nem hiszem, hogy van olyan ember, akivel ne fordulhatna elő, hogy bizonytalanságba kerül. És tudjátok jól, amikor a Jézus Krisztushoz oda mentek a betegek, meggyógyította őket, ugye azt mondta az Úr Jézus nagyon soknak, hogy a te hited megtartott téged. Amen. Jézus Krisztus ennyit mondta, hogy a te hited megtartott téged. Nyilván ők nem voltak bizonytalanok. Ők pontosan tudták, hogy mi az, amiért odaállnak a Jézus Krisztus elé, mivel hitben voltak, meg is kapták, és a Jézus Krisztus ennyit mondott, hogy a te hited megtartott téged. Nem volt bennük bizonytalanság. A vérfolyásos asszony, ugye most nem lapozunk oda, ezerszer elolvassuk, ezerszer szól róla az ige, szólnak róla prédikációk, de tudjuk jól, hogy nem volt benne bizonytalanság, mert azt mondta, hogy ha oda megyek és a ruháját megilletem, meggyógyulok. Ez nem bizonytalanság, ő benne egy határozott cél volt. Nem úgy volt benne, hogy vagy meggyógyulok, vagy nem, vagy oda jutok, vagy nem. Nem volt bizonytalanság. A százados, amikor Jézus Krisztushoz járult, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját, a gotaütött szolgát, aki otthon fekszik betegen, ugye annyit mondotta Jézus Krisztus, hogy elmegyek, hogy meggyógyítsam őt, és azt mondja a százados, hogy nem kell, Uram. Csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Ebben ugye nincsen bizonytalanság. Csak szólj egy szót, ennyi elég, és ennek lesz egy következménye, meggyógyul az én szolgám. Látjuk azt, hogy igazán, akik el tudták venni azt, amiért hitben oda mentek az Úr Jézus Krisztushoz, őnáluk nem volt bizonytalanság. Amen. Az nem bizonytalanság, amikor valaki azt mondja, Uram, csak szólj, csak mondd ki, és az úgy van. Itt nincsen bizonytalanság. Ez egy egyszerű mondat, amiről az az ember azt mondja, hogy ez már pedig így is van. Amen. Dicsőség is hála érte az Úrnak. Tehát viszont voltak olyanok, akiknél volt bizonytalanság. Ugye, amikor oda ment az a férfi a Jézus Krisztushoz, a Máté Evangélium 8. fejezetében az egyes igétől fogom olvasni, ugye azt mondja itt az írás, hogy miután Jézus lejött a hegyről, nagy tömeg követte. Ekkor odalépett hozzá egy leprás férfi, leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, te meg tudsz gyógyítani engem. Akkor Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és így válaszolt, igen, akarom, gyógyulj meg, ekkor a férfiről azonnal eltűnt a lepra. Ugye ő benne volt bizonytalanság, ő oda ment Jézushoz, és nem úgy ment oda, mint a másik, aki azt mondta, hogy ha csak megérintem, meggyógyulok, nem úgy ment oda, mint a százados, aki azt mondta, hogy csak szólsz, Uram, és meggyógyul a szolgám, ő úgy ment oda, Uram, ha akarod, ő nem tudta. Ő bizonytalan volt. Oda ment, és ott volt benne a kérdés. És majd eldől, hogy meggyógyulok-e vagy sem. Jézus ezt a bizonytalanságot félresöpörte a szavával, adott neki egy szót, azt mondta, hogy akarom. És felszabadult az ő hite, és abban a pillanatban meggyógyult. Tehát Jézus foglalkozott a bizonytalansággal, amikor valakinél bizonytalanság volt. Ha valaki nem hitbe ment oda, Jézus nem elküldte, hanem a bizonytalanságot félresöpörte az útból. Ugye? Az epilepsziás fiúnak az apja, amikor oda ment a Jézus Krisztushoz. És ugye azt mondta, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Amen, ezt mondta. Ez bizonytalanság? Ez bizonytalanság. Hiszek is, meg nem is tudom, de itt vagyok. Jézus nem elküldte, azt mondta neki, hogy minden lehetséges. Istennek a szava félre söpörte a bizonytalanságot. És helyette felszabadult az ő hite, és meggyógyult az ő fia. Amen. Sokan hitben mentek oda, és Jézus azt mondta, te hited megtartott. Voltak, akik bizonytalanok voltak. Jézus foglalkozott a bizonytalanságukkal, hogy kibillentse őket a bizonytalanságból, felszabaduljon a hitük, és ők is megkapják azt, amiért Jézushoz mentek. Amen. Amen. Tehát a bizonytalanságunkat nem el kell rejteni, nem azt kell mondani, hogy velem az nem fordulhat elő, oda kell, hogy menjünk, és Jézusnak a szava, Istennek az igéje félre fogja azt söpörni, amen, és felszabadul a hitünk, és ugyanúgy megkaphatjuk azt, amiért akkor most már onnantól a pillanattól hinni tudunk. Amen. A bizonytalanság akadályozta a hitüket. Amíg ez az ember nem hallotta Jézus szájából, hogy akarom, gyógyulj meg, addig ő nem tudta hinni, és nem tudta elfogadni sem a gyógyulását. Egyébként megnéztem igehelyeket, hogy mit jelent ez a bizonytalanság, és föl is írtam ide valahova. Úgy szólt pontosan, azt mondja, hogy bizonytalanok voltak, mert nem tudták biztosan. A bizonytalanság az nem más jelent, mint hogy nem tudja biztosan. Ugye a vérfolyásos asszony tudta biztosan, hogy oda megyek, megilletem a ruhát, és meggyógyulok. A százados tudta biztosan, 100%-os hittel ment oda, Uram, te megszólalsz, és otthon az én szolgám, aki guta ütötten fekszik, meggyógyul. Tudtak valamit biztosan. A bizonytalan embernél egyetlen egy probléma van az, hogy nem tudja biztosan. Ugye ez az ember, amikor oda ment Jézus elé, itt a Máté Evangélium 8. fejezetében, ő nem tudta biztosan, Uram, ha akarod. Nem tudta biztosan, hogy Istennek mi az akarata. Amikor megtudta, mert Jézus azt mondta, hogy akarom, akkor eltűnt a bizonytalanság. Tehát a bizonytalanság annyit jelent, hogy nem tudok valamit biztosan. És addig abban bizonytalan vagyok. Viszont amíg bizonytalan vagyok, amíg valamit nem tudok biztosan, addig nem tudok hitben állni. Addig csak próbálok hinni. Addig csak reménykedek. A hitben nincsen bizonytalanság, de Jézus kezeli a bizonytalanságunkat. Isten igéje kezeli a bizonytalanságot, és akkor a hitünk fel tud szabadulni. Amen. Meggyógyult ez az ember? Épé lett az ő keze, meggyógyult, dicsőség és hála Istennek, meggyógyult az epilepsziás fiú, mert a bizonytalanságra Isten beszéde a gyógyszer, és Jézus Krisztus kezelte az ő bizonytalanságukat, hitre kellett, hogy jussanak. Egyetlen egy dologra van szükségünk, és mondhatjuk, hogy mindig erről a hitről van szó. De látod, vannak neki akadályai, és vannak olyan dolgok, amikről néha nem akarunk tudomást venni. Á, az olyan ciki, mi az, hogy bizonytalan vagyok? Évek óta olvasom a Bibliát, hogy nézne az ki, hogy bizonytalan vagyok? Ember vagy, és hatnak rád dolgok, hat rád a környezeted. És kerülhetsz bizonytalanságba. De Jézus Krisztus az ő igéjével segítségére van a te hitednek, és az ember is azt mondta, hogy segíts Uram az én hitetlenségemnek. És Jézus segített, adta az ő szavát, azt mondta, minden lehetséges. És a bizonytalanság elszállt, és helyette ott volt a hit. És Jézus meggyógyította ezt a fiút. Amen. Néha kell olyan dolgokkal foglalkozni, amivel nem szeretünk szembenézni, mert az olyan kínos, hogy vajon mit szól Jézus, hogy nincs 100%-os hitem. Biztos van olyan területe, ahol van 100%-os hited, és biztos vannak olyan területek, amit esetleg előtte nem használtad a hitedet, belekerülsz egy helyzetbe, és bizonytalan leszel, ha tetszik, ha nem. Lehet, hogy több éves keresztényként bizonytalan leszel. Hégen sok éves keresztényként, prédikátorként, tanítóként elmondta, hogy nem egyszer, amikor olyan hit dologba kellett megállnia, elővette egy azhoz a területhez kapcsolódó könyvet, 2-3 napig olvasta, addig nem is imádkozott, hogy a hite megerősödjön és a bizonytalanság eltávozzon, majd akkor elmondta a hitimáját, és azt Isten meg tudta válaszolni. Amen. Tehát szembe kell ezzel néznünk, hogy emberek vagyunk, igen, nem e világból valók vagyunk, de itt élünk ebben a világban, és hogyha fordulnak elő velünk ezek a dolgok, akkor nem szégyelni kell, nem azt szőnyeg alá tenni kell, Mert Jézus foglalkozott ezzel akkor is, és ha neked a mai napon, a mai időkben, vagy a holnapi napon bizonytalanságod lesz, akkor nem el kell rejtőznöd Jézus elől, mert Jézus éppen meg tudja oldani ezt a helyzetet, az ő beszéde meg fog erősíteni. Ugye mi a bizonytalanság? Elolvassuk még egyszer, ha már ide írtam. Bizonytalanok voltak, mert nem tudták biztosan valamit. És akkor bizonytalan vagy. Ha nem tudsz valamit biztosan, akkor bizonytalan vagy. Lehetünk bizonyosak valamiben, és lehetünk bizonytalanok. Ha valamit biztosan tudunk, akkor bizonyosak vagyunk, ha valamit nem tudunk biztosan, akkor pedig bizonytalanok. A bizonytalansággal ott jár a kételkedés, ott jár a félelem, és igazán hitetlenség is. Így van? Így van, bizony. De ezt meg tudjuk fordítani. Oda kell állnunk az Úr elé. Amen. Hogyan teszem ezt? Fogom Isten igéjét. Imádkozom, az Úr elé megyek, és az ő igéjét fogom, és megerősítem vele a szívemet. Amen. Nagyon sok helyen találsz az igében történeteket, hogyha visszalapozol akár az Ószövetségbe is, de most nem fogunk oda visszamenni, amikor úgy szól az ige, hogy megerősítette magát az Úrban, megerősítette az ő szívét, ilyenkor mi történik? Valaki rá helyezi magát Isten beszédére, és teljes bizalmat szavaz Isten beszédének. És nekünk hívőknek ez alapvető fontosság, hogy teljes bizalmunk legyen Isten beszédében. Amen. És ha bizonytalanságunk van, akkor majd meg fogjuk nézni, hogy mit kell tenni, mi az, ami át fog bennünket billenteni, és bizonyságra tudunk jutni a bizonytalanságunk helyett. És szükségünk is van rá. Dicsőség és hála az Úrnak. Amen. El fogunk lapozni a Péter apostol második levelére, és a harmadik fejezetre. Tizenhatos igéhez. Azt mondja itt az ige, Péter beszél a Pálnak a leveleiről, azt mondja, hogy ő minden levelében szokott írni ezekről a dolgokról, a leveleiben akadnak nehezen érthető részek, amelyeket egyes tudatlan és bizonytalan emberek félremagyaráznak és kiforgatnak. De nem csak Pál leveleit, hanem az írások egyéb részeit is kiforgatják eredeti értelmükből, és ezzel a saját pusztulásokat okozzák. Amen. Most azért apostolunk ide, mert a bizonytalanságra rámutat, valóban vannak ilyen tanítók, tanítások, és mi magunk is járhatunk úgy, ugye miről szól, majd mindjárt megnézzük itt alaposan, azt mondja, hogy a tudatlanság és a bizonytalanság, tehát egyes tudatlan és bizonytalan emberek félremagyarázzák. De mi magunk is járhatunk így, hogyha tudatlanok és bizonytalanok vagyunk, akkor félreértelmezhetjük az igéket. És a rosszul értelmezett ige az mit fog hozni? Az helytelen hitet is fog hozni. És mi azt akarjuk, hogy helyes hitünk legyen, az igébe, Isten szavába vetett hitünk legyen, tehát ne a saját elképzelésünkbe vetett hitünk legyen, hanem abban legyen a hitünk, amit Isten mond nekünk. Amen. És hogyha bizonytalan vagyok és tudatlan vagyok, Isten nem azt mondja, hogy buta vagyok, tudatlan vagyok, tehát tudnom kell, ismeretet kell, hogy szerezzek Isten beszédéből. Ahhoz, hogy biztos tudásom legyen az ő akarata felől, hogy ne legyek bizonytalanságban. Még egyszer mondom, a tudatlan és a bizonytalanság, a tudatlanság és a bizonytalanság félreértést fog szülni. Félre értelmezem akkor az igét. És az helytelen hitet fog nekem hozni. Tehát szükségünk van arra, hogy tudásunk legyen Isten igéjéből. Amen. Szükségünk van arra, hogy tudásunk legyen, és szükségünk van arra, hogy bizonyosak legyünk Isten igéjében. Amen. Ugye azt mondja a 2 Timóteus első fejezet 7. igéje, jól ismeritek, hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávasság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme. Amen. Ezt a két igét egyébként most azért lapoztunk, ugye az előző az azért, hogy lássuk, hogy mi vezet ahhoz, hogyha félreértünk és bizonytalanok vagyunk, tudatlanok, bizonytalanok vagyunk, és akkor rossz értelmezésünk lesz. Itt pedig azt mondja, hogy kiegyensúlyozottak vagyunk. Az egyik az, amikor én akarom értelmezni Isten igéjét. Félremagyarázhatom azt önmagamtól. Az értelmem szerint próbálom megérteni Isten igéjét. És félre fogom értelmezni. A másik az, azt mondja, hogy a Szent Szellemről szól, amikor azt mondja, hogy ő nem a félénkség, nem a gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme. A másik pedig az, amikor a szellem által hallom Isten igéjét, a szellem által szól Isten igéje, és én magam is a szellem által hallom Isten igéjét. Amen. Ezt majd megnézzük, ugye, hogy hogy is van ez. Miről beszél most így hirtelenjében? Mondok nektek egy példát. Jó, és ez sokkal egyszerűbb lesz értelmezni. Ugye vannak nagyon jó prédikációk a világban. Nagyon sokszor az ember az értelmével hall egy-két bizonyos dolgot. Hall jó prédikációt, azt mondja, de jó volt ez a prédikáció, ez az üzenet, ez nagyon tetszett nekem. De lehet, hogy egy-két nap eltelik, és a szíved valahogy mégis mást jelez. Tudod hallani az értelmeddel Isten igéjét? Csak pusztán az értelmeddel? Vagy pedig tudod hallani azt úgy, hogy a szellemnek van egy szűrője, hogy mi az, amire neked szükséged van, és valóban mit mond Isten? Ezt meg tudod különböztetni. Más az egyik, és más a másik. Ezért kerülnek hozzánk néha rossz táplálékok. És hogy a rosszul értelmezett igékre épül a hitem, akkor a hitem is rosszul, tehát helytelen lesz. És bizonytalanságba fogok kerülni, összezavarodottságba fogok kerülni. Az igét nem csak az értelmemmel kell hallanom az értelmemmel, mert meg kell, hogy újuljon a gondolkodásom. Az igét a szívemmel is kell hallanom, az igét a szellememen keresztül is kell hallanom, az igét a Szent Szellem is fogja nekem jelezni, hogy mi az, amit az az ige jelent, és mi az igazság, mit mond Isten. Amen. Miért vannak tévtanítások? Pontosan ezért. Ember értelmezi Istent. Mit mond az írás? Isten gondolatait kiismeri, az ő szelleme. De az ő szelleme bennünk van, és ezért leszünk kiegyensúlyozottak, nem pedig bizonytalanok. Nagyon sok keresztény azt se tudja, hogy a Szent Szellemmel beteljesedjen. Nagyon sok keresztény azt se tudja, hogy miután újjászületett, a másik legnagyobb ajándéka Istennek a Szent Szellem. Mert akkor fogunk az ige szerint fejlődni, ha a Szent Szellem tanít bennünket. Amen. Akkor lesz helyes az értelmezésünk, ha ő magyarázza nekünk az igét, ha ő tanít bennünket. És ha megfelelő az értelmezésem, akkor kiegyensúlyozott is leszek. Nem leszek összezavart. Számtalanszor találkozok keresztényekkel, azt mondja, úgy összezavarodtam. Mondtam, mi történt veled? Hát évek óta így tudom, hogy ezt mondja az ige. Most meg beszélgettem egy keresztényel, és az meg azt mondta, hogy nem így van, hanem amúgy van. És mondtam neki, és mit mond a szíved? Mert elmondom neki, hogy mit mond az ige. És megkérdezem, a te szíved mit mond? Melyikre mondja, hogy igen, ez az? Hát azt mondja, és kiválasztja az egyiket. Mondtam, akkor miért emberre figyelsz, aki csak összezavar és bizonytalanságba visz? Bennünk van a nagyobb. Amen. Bennünk van a nagyobb. Igen, Jézus Krisztus annak az embernek azt mondta, hogy akarom. Igen, azt mondta a másiknak, hogy minden lehetséges. Bennünk meg ott van az ő Szent Szelleme, aki nekünk kijelenti az igét, és kijelenti Isten akaratát. És ez hogy néz ki? Föl fogja írni az égre? Vagy ír nekem ajánlott levelet, mert sürgős a válasz? Vagy fölhív telefonon? Egyik sem. Egyszerűen vagy békességed van, vagy bizonytalanságban és összezavarodottságban vagy. Addig legyél az Úr előtt, és addig várt hittel, hogy Isten megerősít téged az igén keresztül, és a Szent Szellem az ő bizonyságával milyenné tesz kiegyensúlyozottá. Amen. Nem összezavart, nem bizonytalan, kiegyensúlyozottá tesz. Isten ezt el tudja végezni. Azért adta az igét, hogy téged megerősítsen. Tehát, hogyha bizonytalan vagy egy területen, akkor bizony mélyedj el Isten igéjébe. És figyelj oda a szívedre. És amikor ott van a békesség, akkor nyugodhatsz meg, és ott állapodj meg, és maradj hitben. Amen. De ne maradj a bizonytalanságban. Ne engedd, hogy a bizonytalanság sodorjon össze-vissza. A bizonytalanság olyan, mint hogyha a viharos tengeren ülnél egy dióhéjban. Jó nagy dió kellene hozzá, de mint egy ilyen kis dióhéjba össze-vissza mennél rajta, tudod, le meg föl, fölhullám, lehullám, fönt vagy, lent vagy. A bizonytalanság az ilyen. De nekünk nem a félelem szellem adatot, hanem még egyszer megnézzük, hová lett. Itt volt az ige. Nem a félénkség, a gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme adatott nekünk. Amen. Kiegyensúlyozottság. És mi nem vagyunk ott, 2000 éve ott voltak ezek az emberek Jézus előtt, mi itt vagyunk. De benned meg ott van az a szellem, aki ott volt akkor a Jézus Krisztussal. És ő ugyanúgy a szívedben meg tud téged erősíteni. Sokszor a keresztények szót keresnek, pedig csak a békességet kell keresnünk. A szellemtől való békességet a szívünkben. Amen. És akkor már nem leszel bizonytalan. Az az ember, akiben ott volt a kérdés, amikor megkapta Jézus szavát, hogy akarom, már nem volt bizonytalan. De amikor ott van a szívedben a békesség, akkor már nem leszel bizonytalan. Amen. Dicsőség Istennek. Ellapozzunk a római levél 10. fejezetére. És ha nem vagy bizonytalan, akkor el fog tőled távozni a félelem, el fog távozni tőled a kételkedés. És akkor egy helyes hitben fogsz megállni Isten előtt, és akkor neked is ott van az ige, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Amen. Fel kell ismernünk a bizonytalanságot, és kell vele foglalkozni. Na, ma még néhányszor el fogom mondani ezt a szót. Mert egy kicsit olyan cikinek érezzük, hogy olyan kínos ez, hogy mit szól Jézus vajon. A évek óta van Bibliám, nem is egy, három is. Tanításokat hallgatom, gyülekezetben járok, bizonytalanság, annyira ciki. Inkább is észre kell vennünk, és foglalkozni kell vele. És bizonyosságra jutni a bizonytalanságunk helyett. Itt van nekünk Isten igéje, és bennünk van az ő szelleme. És ő tud neked adni bizonyosságot. Tudjátok, jártam úgy a héten, valaki megkeresett, nagyon nagy bajban van egy ismerőse. Annyira nem is ismerősöm, inkább rokonomról van szó. Egy olyan helyre keveredett, ahol annyira nem igei a tanítás, hogy most már lassan a család fog emiatt szétszakadozni. Nincsen békesség, csak viszály van. És megkérdezte tőlem, hogy mit tudnék én tenni. Tudok-e neki segíteni? És mondtam neki, hogy küldjétek el hozzám egy 3-4 hétre. El fogják küldeni, biztos vagyok benne. Tegnap beszéltünk, azóta nem beszéltünk. Mondtam nekik, hogy neki nem mondjátok meg, oldjátok meg, tegyétek fel egy buszra, jutassátok el hozzám, én le fogom venni. 3-4 héten keresztül én, és meg fogod kérdezni most talán lehet, hogy és mit fogsz veled csinálni? Tudod, reggel ezzel ébredtem, ahogy az igéket raktam fel a honlapra, pontos, egyébként is tudtam, hogy mit fogok veled csinálni, de azt szeretem, hogy a Szent Szellem mondja meg, hogy mit fogok veled csinálni. Semmi más nem fogok veled csinálni, csak Istenről, Jézus Krisztusról fogok neki beszélni, és a helyes igéket fogom elé tenni. Reggeltől estig, ez lesz a reggeli, ez lesz az ebédje, és ez lesz a vacsorája. Mert összezavarodott, bizonytalanságban van, és most már teljes családi összezavarodottság van, és kezdenek széthullani. És ezt egy dologgal tudom megfékezni, a Szent Szellem erejével és a felkent igével. Nem azt fogom neki mondani, hogy hogy csinálhatál ilyen marhaságot, hogy keveredtél oda, hogy hihetsz el mindent. Nem fogom őt károsztatni, nem ezért hívott el az Úr. Semmiet nem fogok csinálni. Tudom, hogy bajban van. A fejét fogom verni Isten igéjével. De nem azzal, hogy de buta vagy. A tudatlanságnak van egy ellenszere, a tudás. Tudást kell neki adni Isten igéjéből, a felkent igét, a Szent Szellem erejével. Szólni fogom neki az igét, amikor csak tehetem. Jó, néha hagyok neki egy kis pihenőt. Ezt fogom vele tenni 3-4 hétig, ameddig megoldható, hogy nálam legyen, nem fog menni sehová. Akkor visszaküldöm a családjának. Biztos, hogy egészséges lesz. Mert Isten igéje bizonyosságot fog neki adni, és az igazság szabaddá fogja őt tenni. És ezért nem mindegy, hogy emberi értelmezésből vesszük-e akár mi magunk, akár másoktól a tanításokat, vagy pedig a Szent Szellem tanít bennünket, és kiegyensúlyozottaká tesz bennünket. És bizonyosságunk lesz arról, amit Isten igéje mond nekünk. Nem kell, hogy összezavarodott legyen egy keresztény. Nem kell. Ezért van az ige és a Szent Szellem bennünk. Nem kell, hogy bizonytalanok legyünk, és kétségeink legyenek. Isten dolgozik ezen. És ha vannak ilyen területek, akkor ő azt akarja, hogy kiegyensúlyozottá váljunk, és megerősödjünk azon a helyen. Amen. Megerősödjünk azokon a területeken. És meg tudjunk állni hitbe, és mindaz a miénk, az a fizikai valóságba is elő tudjon jönni. Mert minden lehetséges a hívőnek. Amen. És szükségünk van erre. Mondok ennektek még egy nagyon jó példát, tudom, a római levélben lapoztunk, majd egyszer oda is érünk, ha nem ma, akkor jövő héten, ha ugyan az Úr akarja. De ezeket a példákat azért szeretem elmondani, mert megéltem, vagy éppen ugye vannak ilyen helyzetek az életemben, vagy látod, mással kell, hogy foglalkozzak, és nem igazán én, hanem az Úr Jézus Krisztus és a Szent Szellem. Te itt, amikor hallgatsz, akkor is én azt akarom, hogy az Úr Jézus Krisztus foglalkozzon a szíveddel, a Szent Szellem tanítson, és adja oda a kijelentést, és amikor az alkalom végén megkérdezem, hogy hogy érzitek magatokat, azt mondjátok, hogy jól, olyan erőteljes vagyok, olyan kipihent, olyan felfrissültem. Ez nem azért van, mert kinyitottuk az ajtót, és ér téged a levegő. Ez azért van, mert a Szent Szellem jól tudja értelmezni az igét, és kiegyensúlyozottá tud tenni téged, és ettől erőssé válsz, elmúlnak a kétségeid, és ilyenkor jól érzed magad, nem vagy összezavarodott. Amen. Na szóval az történt, néhány hónapos keresztény voltam, és azt tudjátok, hogy Jézus Krisztus még az újjászületésem előtt meggyógyított. Ezt már lassan a fél ország tudja, vagy lehet, hogy többen is. Nagyon sok helyen elmondtam már, mert ez az igazság, és amikor meggyógyultam, akkor megígértem az Úr Jézus Krisztusnak, hogy én ezt, ha őt szolgálatom, mindenkinek el fogom mondani, hogy ő mit tett velem. És én mindenütt ezt el is mondtam már nagyon sok felé az országba, sőt határokon túl is már, tehát meggyógyultam. De néhány hónapos keresztény voltam, és időnként jelentkezett egy fájdalom a hátamban, így tüdőmagasságban. Mondhatod, hogy kinek nem, ugye? Volt már, hogy néha fájt a hátatok. Nincs ezzel semmi különös, előfordul az, hogy az embernek fáj a háta, ott van az Úr Jézus neve, és akkor kész, majd használja. De tudod, nálam ehhez más is társult, és lehet, hogy ezt is elmondtam már, de azt nem biztos, hogy elmondtam, hogy mi volt a megoldása. Ugye nekem ehhez a fájdalomhoz társult az is, hogy rá néhány percre mindig jöttek a gondolatok, na, hányszor orvoshoz kellett mennem, ilyen két évente kötelező orvosi vizsgálatra a munkahelyemen, akkor az orvos mindig végignézte a családfámat, ezt is elmondtam már egyébként, és mindig megállapította nagy okosan, hogy maga tuti győztes, maga befutó. Na most, ha az olimpián lettem volna befutó, az örömmel töltött volna el, de nem ebbe célzott ő, azt mondja, hogy szülők, nagyapám, szülő anyai ágon is és apai ágon is rákban haltak meg. Nagyon sokan a családban rákban haltak meg. Előtte halt meg apukám is egy évvel rákban. És az orvos, tehát ő erre gondolt, hogy befutó vagyok, hogy nagyon jó esélyem van arra, hogy én leszek a családban a következő, mivel szülő is és nagyszülők is, és a szülők testvérei is rákban haltak meg. Tudod, az orvostudomány azt úgy veszi, hogy akkor ez olyan szinten örökölted, hogy gyakorlatilag 100%-ra, tehát fogadni mernének rá, hogy te akkor rákban fogsz meghalni. És ezzel vigasztaltak engem, ahányszor orvos meglátott, végignézte a papíromat, és így hümmögött, bólogatott, rá kellett néznem, és akkor már tudtam a gondolatát, mert már ismertem, hogy mit mondanak. És tudod, emberből vagyok. És a fájdalommal együtt némi félelem is járt. Elhiszed? Tartottam tőle, hogy lehetséges, hogy így lesz. Mert ha ezt mondják mindig a képedbe, a hithallásból van. A hithallásból van. Ha a rossz dolgot hallasz, az is hitet fog neked hozni. Csak a rossz dologba, ezért nem mindegy, ha Isten igéjét halljuk, akkor az jó dolgokba fog hozni nekünk hitet. És ez hatott rám. Éreztem néha a gondolatot, hogy mi van, hogyha így lesz. És ez tehát rossz volt. Rossz volt, olyankor mindig megrettentem. Ott volt az a családi háttér, ott volt az orvosoknak a véleménye, de szerencsére annyi ismeretem már volt, hogy tudtam azt, hogy Jézus Krisztus mit tett értem. Értettem már a Jób könyvéből a 3. fejezet 25-ös igéjét, hogy amitől félek, az jön rám. És gyakran idejött ez a félelem, amikor különösen az orvos velem szemben ezt mondta, hogy ugye tudja, hogy nagyon jó esélyei vannak a rákra. És miért kell ezzel tömni állandóan egy embernek a fejét? Elkezd tőle félni. És azt mondtam, nem, én nem fogok a Jób cipőjébe belelépni. Bizonytalan voltam. Tudtam, hogy Jézus megtette, hogy én már ne így járjak. De volt bennem egy bizonytalanság a kívülről jövő jelentések miatt. Mindamellett, hogy mindig azt mondták, hogy olyan gebe vagy, nem hízol már 10 éve, és akkor hát az 20 év alatt sikerült 2 kilót híznom. Ezt látjátok most rajtam, ezt a 2 kilót. Csak hogy mindenki lásson. Na, tehát bátorítottak ilyen negatív irányba is, és azt mondtam, hogy nem. Tudom, hogy a félelem mit hoz. És tudom, hogy a Krisztus mit tett, de mégis néha jött a félelem, és jött a bizonytalanság. Ugye ez teljesen érthető, mert egy ember vagyok. És tudtam a fejemmel, mit mond Isten, tudtam, hogy mit tett a Krisztus, de érzékeltem a félelmet is időnként, és érzékeltem a bizonytalanságot is időnként. És szembe kellett ezzel néznem. Megfogtam a könyves polcon az akinek sebeivel gyógyultatok meg. Azt mondtam, hogy nem fogok belelépni a Jobbnak a cipőjébe. Nem fog a félelem belevinni egy olyanba, amiben nem kellene, mert Krisztus meghalt értem, és elhordozta minden fájdalmamat, minden betegségemet. Ez az én döntésem. Vagy megyek a Jobb útján, és engedek ennek a félelemnek és bizonytalanságnak, vagy megyek a Krisztus igéjén megállva szilárdan. A bizonytalanságból bizonyosságba kellett jutnom. Ezért megfogtam az Akinek sebeivel című könyvet, és elkezdtem olvasni. Éjjel és nappal, 1 évig olvastam. Nem azért, mert gyenge felfogású vagyok. Nem egyszer olvastam el. Újból és újból és újból. Addig olvastam, amíg bizonytalanságot tapasztaltam. Addig olvastam, amíg a félelem bármikor is föl tudta ütni a fejét. Még mindig olvastam. A legkisebb bizonytalanság, amíg megjelent a gondolataimban bennem, amíg fölmerült bármilyen, amíg hatni tudott rám mindez, és amíg nem nevetni tudtam ezen, addig olvastam. Mi is volt a dolog? Bizonytalanságból bizonyosságba kellett jutnom, 100%-os bizonyosságba. És amikor eljutottam a bizonyosságba, és éppen nem sokára rá megint a munkahelyemen orvosi vizsgálat volt, és ugyanaz az orvos, és leült, és végignézte a papírt, és feltette a kicsi kérdéseit, és ugye maga az, akinek a nagyszülei, és az édesapja, és mosolyogva mondtam, igen, én. És maga hogy van? Dicsőség Istennek, jól, és így is leszek? Amen. Máskor, amikor feltette ezeket a kérdéseket, kijöttem, bár tudtam, mit tett a Krisztus, de mégis meginoktam. Hozzáteszem, most mondom újból, néhány hónapos keresztény voltam. Tehát ez nem ma volt. De ha ma lenne ilyen bizonytalanságom is, érted-e, hogy mire van szükség a bizonytalanságból a bizonyosságba jutni? Állapoztunk a római levélbe, ugye, közben egyszer valamikor, 10. fejezet 10-es igéjére, és itt azt mondja az ige, hogy mert belül a szívünkben jön létre az a hitbeli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk. Ámen. Olvasom még egyszer, de csak itt-ott. A szívünkben jön létre az a hitbeli meggyőződés. Hitbeli meggyőződés. Ámen. Tehát a bizonytalanság helyett hitbeli meggyőződés. Mi a bizonytalanság? Elolvastuk, ugye már 2-szer elolvastam, amikor nem tudunk valamit biztosan. Az a bizonytalanság. Akkor mi a meggyőződés, a bizonyosság? Amikor valamit tudunk biztosan. Amen. Hát ehhez nekem 1 évig kellett olvasnom azt a könyvet. Hogy biztosan tudjam. De ennyi. Így kellett, hogy tegyek. Nem szégyellem ezt. Lehet, van, aki elolvassa kétszer, és azt mondja, hogy nem értem, nem működik a hitem, még mindig itt van a félelem. Lehet, hogy nem kétszer kell elolvasnod. Addig olvasd, amíg, mit mond itt? Azt mondja, hogy szívünkben létrejön a hitbeli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk. Amen. Dicsőség Istennek. Mi a helyzet a gyógyulással? Azt mondja, hogy belül a szívünkben jön létre a gyógyulásról az a hitbeli meggyőződés, ami Isten számára elfogadható, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor meggyógyulunk. Ugyanígy működik? Amen. A bizonytalanságból egy hitbeli meggyőződésre van szükségünk. A bizonytalanság nem baj, nem akadály, föl kell ismerni, csak addig akadály, amíg föl nem ismerjük, be nem ismerjük. És abból nagyon könnyen eljuthatunk egy bizonyosságba, ami, hogyha megvan a szívemben, és kimondom a számmal, az a hitem és a hitemnek a szava, és akkor van meg nekem. Amen. Mi a helyzet a szükségeink betöltésével? Ugyanez. Azt mondja, hogy belül a szívemben jön létre az a hitbeli meggyőződés. Amen. Ugye, ami arról szól, hogy Isten minden szükségemet betöltötte, megáldott engem, és azt mondja, hogy a szívemben levő hitet, ezt a hitet, amikor megvallom, azt Isten el tudja fogadni, és megvan nekem. Amen. Ezt nyugodtan behelyettesítetted ide, ez az üdvösségről szól, a Róma 10:10. De én most behelyettesítettem a gyógyulásra, behelyettesítettem egy szükségnek a betöltésére, oda behelyettesíteted azt a dolgot, amivel te éppen akár bizonytalanságban vagy, és hitre akarsz jutni, vagy már hitben vagy, és mit is tegyél, ide behelyettesíted, és az ugyanígy fog működni. A lényeg az, hogy a bizonytalanságból egy bizonyosságba, egy szívbéli meggyőződésbe el kell jutni. Amen. És amikor ezt a szívedből kiáradó hitelteli meggyőződést megvallod, kimondod, azt Isten el tudja fogadni. Hogyan üdvözültünk? Hú, nehéz volt. Mennyi mindent kellett tenni hozzá, nem? Ide van írva, azt mondja, hogy a szívünkben létrejött az a hitbeli meggyőződés. Én amikor először hallottam a Krisztusról, és ugye megint mondhatja az ember, de honnan tudjuk, hogy jól értelmezem az igét, vagy aki prédikálja, jól prédikálja-e? Én hallottam az igét, és én tudtam itt bent, hogy ez az igazság. Bárki megkérdezte volna, hogy és honnan tudod, te ilyen jól ismered a Bibliát? Életem belül te nem láttam Bibliát. Egyszer láttam, csak nem tudtam, hogy az Biblia. És amikor már újjászületett keresztény voltam, akkor rájöttem, hogy az a Biblia volt. Akkor honnan tudtam? A Szent Szellem kiegyensúlyozottá tett engem, meggyőzött engem. Nem volt bennem bizonytalanság, nem volt bennem kétség. Meg se fordult a fejembe, hogy mi van, hogyha nem így van. Ezért a szívembe ott lett a meggyőződés. Igen, Jézus az Isten fia, aki meghalt, értem. És feltámadt. Ott volt a szívembe a meggyőződés. Ezt a hitet kimondom a számmal. És abban a pillanatban megkaptam az üdvösségemet, mert Isten ezt elfogadta. Bármiről hitbeli meggyőződésre teszek szert, ami az igében ott van. Ezt kimondom a számmal, Isten ezt elfogadja. És abban a pillanatban igen és ámen. Dicsőség Istennek. Krisztusban már igen és ámen, de nekem is hitre kell jutnom. Istennel együtt munkálkodók kell legyünk. Szükségem van a hitemre a bizonytalanságom helyett. Azért nézzük meg az elején egy-két történetet, hogy ahol bizonytalanság volt, Jézus ott előbb elérte, hogy hitre jusson az illető. Mert Isten azt tudja elfogadni. Tehát ezt ide nyugodtan a Római Levél 10. fejezet 10-es igéjében be lehet helyettesíteni azt a helyzetet, amiben te akarod a hitedet gyakorolni, és hogy akkor hogyan is működik ez, mit is jelent ez hitbeli meggyőződés, amit kimondasz, és Isten el tudja azt fogadni. És akkor van meg neked. Amen. De hogyha olvassuk itt tovább a Római fejezet, Levél 10. fejezetének a 10-es igéjétől, tehát akkor még egyszer, mert belül a szívünkben jön létre az a hitbeli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk. Azt mondja ugyanis az írás, senki sem fog csalódni, aki benne hisz. Nincs különbség tehát zsidók és nem zsidók között, mert ugyanaz az Úr uralkodik minden ember felett, ő pedig bőkezűen osztja áldásait mindenkinek, aki hozzáfordul segítségért. Amen. Jól hangzik, ugye? Aki hozzáfordul, de hogyan kell hozzáfordulnunk? Hittel, mert hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, és ő mit csinál? Bőkezűen osztogatja áldásait. Mert mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről még csak nem is hallottak? Hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondja el nekik az üzenetet? Amen. Hallanod kell ahhoz, hogy hinni tudj? Hallanod. És ugye az nem mindegy, hogy mit hallunk, hogy néztük a Péter második levélben, harmadik fejezet 16-os igéje, hogyha vannak ugye rossz tanítások, a tudatlan és bizonytalan emberek félremagyarázzák az igét. Vagy mi önmagunk is ugye tudatlanságból félreértelmezhetjük az igét. De itt azt mondja az ige, hogy hallanunk kell róla. Honnan tudod, hogy most az igazságot hallod-e? Szívedben mi van? Békességed van? És megtelsz Istennek az erejével? Nem onnan tudod, hogy alkalom előtt azt mondtam, hogy amikor ezt a kérdést felteszem, léci jelentkezzetek, hogy tudom az igazságot hallom. Onnan tudod, hogy a Szent Szellem benned van, kiegyensúlyozott át ez téged. Ha most nem az igazságot hallanád, akkor olyan lenne ez, mint amikor háborog a lelked. Ez a jobbik eset, mert ilyenkor figyelünk a szellemünkre. Van, amikor az emberek simán megeszik a helytelen tanítást, mert egyszerűen nem a szellemükkel együtt, vagy szellemükön keresztül is hallgatják, hanem csak a fülükkel. És akkor nagyon könnyű megenni rossz tanításokat. Nagyon könnyű bajba kerülni, nagyon könnyű összezavarodottságba kerülni. Szóval tudjátok, hogy az igazságot halljátok. Van erre is egy nagyon jó példám, a Hégennek az egyik könyvében volt ez leírva. Érkezett a városba egy friss, nagyon új friss tanító, egy nagyon nagy tanító volt. És egyre többen kezdtek el járni az alkalmára, a Biblia iskolában meg egyre kevesebben, mert mindenki lassan már ott volt, és mindig utána nagy hírva, hogy figyelj, ott milyen prédikáció volt, olyan tűz volt, olyan újakat mondott. Nagyon jó volt, gyere el, és lassan mindenki oda járt, és elment egy pár hetes keresztény, és egy asszony volt. És hallgatta így, ott ült bent az alkalmon, és mindenkinek nagyon tetszett, ó, halleluja, aj, de jó! Untuk már ott a Biblia iskolában, ezt mindig ugyanazt hallottuk, mindig csak a hit, meg mindig csak a hit, meg mindig csak a hit. Mert az igaz ember hitből él. Amen. És hit által, dicsőség Istennek. Unalmas volt már az, ami pedig változhatatlan is Istennek a beszéde. Új dolgokra viszketett a fülük az embereknek. És az egy néhány hetes keresztény olyan rosszul érezte magát végig. Belül. És ő nem ment többet. És hát egy darabig emelkedett ez a szolgálat. Aztán összedőlt, nem Isten szelleme építette, és kiderült, hogy bizony ezek a tanítások igen-igen messze vannak Isten igéjétől. Igazán ott bukott meg a dolog, amikor már olyan dolgokat is kezdett tanítani, ami nincsen benne a Bibliában. És megkérdezték tőle, hogy és miért? Hát ez nincsen benne a Bibliában. A Biblia már elavult, már új dolgokat mond neki Isten. És innentől egyre több ember fölébredt, hogy nem, a Bibliánál nincs elavulásról szó, mert Isten beszéde örökké megmarad a mennyben. Amen. De az egy, az honnan tudta? Több éves keresztények, akik már olyan nagyon tudták az igét, becsapódtak. Lehet ő azért, mert még annyira nem tudta, egy valamire tudott hagyatkozni a szívére, a szellemére, hogy olyan furán érzem itt maga, annyira nem tetszik. Mindenkinek úgy tetszik, de ő neki nem volt rendben belül a szívében. Tehát tudni, bizonyosság. Ezért mindig én is azt mondom, én mindig úgy merek ideállni, hogy a Szent Szellem szóljon. És mindig ebben a hitben állok ide. Nektek pedig mindig a szíveteknek is nyitva kell lenni. Hogy fülön csípjetek, ha mégse az igét mondanám. De arra nem fog sor kerülni, hogy ne azt mondjam. Arra nem fog sor kerülni. Ezen kívül semmiféle más könyvet nem teszünk ide. Ugye azt is lehet félreértelmezni, de a szíved jelezni. És akkor nem megerősödnél, hanem összezavarodott lennél az alkalom végére. És azon gondolkodnál, hogy van ez, nem értem. Ma valahogy ez olyan fura volt. Valahogy ma nem vagyok rendben ezzel a prédikációval. Persze olyan is van, attól nehogy félreértésbe essünk, lehet, hogy valami olyan, amivel foglalkoznunk kell, és megüt bennünket. És olyankor azért teljesen másnál vagy, nem vagyok ma rendben ezzel a prédikációval, nem, ugye, mert van egy kis kiigazítani valónk, ez másik történet, másról beszélünk. Amikor nem az ige, a szintiszta ige szólal meg, és másról beszélünk, amikor néha esetleg van úgy, hogy az Úr egy kicsikét az igét oda dörgöli az orrunk alá, hogy ebbe ki kell magunkat egyenesíteni, szeretettel teszi ő azt, de nekünk mégis rosszul eshet, ugye? És az megint egy másik dolog. Azt bizony olyankor tudomásul kell vennünk, hogy ki kell magunkat igazítani. De amiről beszélünk, az bizony az, hogy a Szent Szellem bennünk van. És ő bizonyságot, ő bizonyosságot ad nekünk az igéből, bizonyosságot ad nekünk az igazságról. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mindjárt mondom, hogy hová lapozunk. Van itt még néhány ige. Zsidó levél 6. fejezetére elmegyünk, mert ezeket a dolgokat meg kell, hogy erősítsük magunkba, és a bizonytalanság helyett mindig eljussunk erre a szívbéli meggyőződésre. A Zsidó levél 6. fejezet 13-as igéjétől fogom olvasni. Azt mondja az írás: Isten esküvel megerősített ígéretet tett Ábrahámnak, de mivel nagyobbra nem eskütetett, ezért saját magára esküdött. Azt mondta Ábrahámnak: esküszöm, hogy bőségesen megáldalak, és sok-sok utódot adok neked. Ábrahámnak sokáig is türelmesen kellett várnia, de végül megkapta, amit Isten ígért. Most nem lapozunk el a római levélben, mindjárt folytatom itt ezt az ige részt, de ugye itt is azt mondja, hogy Ábrahámnak sokáig is türelmesen kellett várnia. Miért is? Ugye neki is el kellett jutni erre a meggyőződésre. Neki is el kellett jutni arra, hogy teljes bizonysága legyen Isten szava felől. Ugye Ábrahám eleinte hitetlenkedett. Öreg vagyok én is, öreg már a Sára is. És aztán a római levél 4. fejezetében azt olvasott, hogy olyan hitre jutott, hogy már nem kételkedett. Meg volt róla győződve, hogy amit Isten megígért, azt meg is teszi. Tehát ő is eljutott a szívbéli hitre, a bizonytalanságból hová kellett jutnia? A szívbéli meggyőződésre. Isten azt a hitet el tudta fogadni, úgy, ahogy az előbb olvastuk a Róma 10:10-ben, és utána született meg Izsák. Amen. Tanulhatunk ebből, ő jó pár évet eltöltött a bizonytalanságba. Még megszületett Izmael is, aztán még mindig bizonytalankodott, mire aztán végül is belátta, meghajolt Isten előtt, és belátta, hogy Istennek minden lehetséges. Nem az számít, hogy ő hány éves, nem az számít, hogy a Sára hány éves. Egy valami számít. Az, hogy Isten megígérte. És már nem kételkedett. A bizonytalanságból bizonyosságba jutott, és az Isten pedig elfogadta az ő hitét. Amen. És megszületett Izsák. Dicsőség Istennek. Na, olvassuk tovább. Tehát azért mondtam, hogy nem megyünk el odáig, de ugye azt írja itt az ige, hogy sokáig és türelmesen kellett várnia. Ebben ő maga volt a ludas, mert nem fogadta el Istennek a szavát, hitetlenkedett, bizonytalan volt. Ha magára nézett azért, ha Sárára nézett azért. Jó, a nevet használták az első pillanattól, akkor Ábrahám leszek, és ugye Szárai pedig Sára, de tudjuk jól, hogy ugye Sára is mennyire volt hitben. Kuncogott. És amikor az Úr megkérdezte, hogy miért nevet a Sáratán, nem hiszi el. Ó, Sára nem nevetett, dehogy nevetett. Ó, meg nem hinnie, dehogy nem. Mindent elhiszünk, Uram, mindent elhiszünk. A szívében levő meggyőződés. Tudjuk azt mondani, hogy hiszem, Uram, ezt mindenki tudja mondani, meg másik dolog a szívünkben levő meggyőződés. Amen. Nagyon sokszor látom azt, hogy hiszek, Uram, megvan ez neked? Hát, remélem. Hát akkor nem volt hiszek, Uram. Tehát mondani a szánk bármit ki tud mondani, mert megtanultunk beszélni, a betűket tudjuk képezni, és tudjuk azt mondani, hogy hiszek, Uram. De mi van a szívünkben? Nem lehet bennünk bizonytalanság, bizonyosságra jutott, és utána született meg Izsák. Olvassuk tovább, 16-os igénél jártunk, ugye? Az emberek között az a szokás, hogy olyan valakire esküsznek, aki nagyobb náluk, így erősítik meg ígéretüket, és ezzel vetnek véget a vitának. Hasonlóképpen, amikor Isten egészen világosan meg akarta mutatni, hogy ígéreteit biztosan teljesíteni fogja, ő is megesküdött azoknak, akiknek az ígéreteket tette. Amen. Miért? Azt mondja, hogy világossá tegye, hogy biztosan teljesíteni fogja, amit ő megígért. Ez a két dolog sohasem változik. Isten nem hazudhat, amikor ígér valamit. Mondd, hogy Isten nem hazudik. És nem hazudhat, amikor megesküszik. Amen. Ez erős biztatást jelent, és reménységet ad nekünk, hiszen oda menekültünk Istenhez, és belekapaszkodtunk abba a reménységbe, amelyet ő adott nekünk. Mit jelent? Biztatást. Miről van szó? Bizonytalanság. Ha bizonytalan vagy, mire van szükséged? Biztatásra. Amen. Biztatásra. Igazán Jézus biztatta azt az embert. Igen, én azt akarom, hogy meggyógyulj. Dicsőség Istennek. Biztatásra van szükségünk. Isten megesküdött, és ő nem hazudik. Ezzel biztat bennünket, hogy felszabaduljon a hitünk. És azt mondja itt tovább, hogy belekapaszkodtunk abba a reménységbe, amelyet ő adott nekünk. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a remény horgonya mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjébe kapaszkodik meg. Amen. Ugye a csónaknak az erős horgonya. Mondtam azt a példát, hogy amikor bizonytalan vagy, akkor a csónak ugye össze-vissza megy a vizen, föl, le, ahova a hullámok dobálják. Aztán, amikor bizonyosságra jutsz, azt meg itt hasonlítja egy erős horgonyhoz. Mit csinál a horgony? Ugye megfogja a csónakot. Ledobod a horgonyt, és megfogja a csónakot. Azt ott meg fog állni. Mit csináltam én, amikor egy éven keresztül olvastam az akinek sebeivel gyógyultatok meg? Behorgonyoztam a gyógyulásnak a vizébe, oda, abba a tóba. Behorgonyoztam. Amíg bizonytalan voltam, addig így billegett a csónakom, össze-vissza úszikált. És Isten biztatott engem az ő beszédével, és a hitem behorgonyzott engem. A horgony pedig milyen? Leengedik a horgonyt, megáll a csónak. Fúj a szél, mit csinál? Elmegy? Nem, a csónakod áll egy helybe. Behorgonyoztam. Amen. Ilyen az a hit, ami a szívedben lévő meggyőződés. Behorgonyoztam. Azóta most már eltelt 19 év, nekem mondat az orvos bármit, bár nem is nagyon lát orvos. Azért csináltak velem tavaly annyi cécót, mert az egész országos összes adatbázisban nem találtak rólam egy betűt sem, még a nevem kezdőbetűjét se szinte. De a nevemet megtalálták, csak azon kívül semmi mást. Azóta nem volt velük dolgom, de mondhatnak akármit. Miért? Mert behorgonyoztam. Be vagyok horgonyozva. Amen. És az én horgonyom erős. Én a mennyei szentek szentjébe, oda, hogy benyúltam a hitemmel, tudom, hogy Krisztus mit tett értem, az a horgony le van dobva, mondhatnak most már akármit. Azt is mondhatják, hogy amit akarnak. Nem akartam már megint ugyanazt mondani, azt is mondhatják, hogy pár kilót hízhatnék, na és akkor jobb lesz nekem? Hát most ennyi kiló vagyok. Mindenki úgy, ahogy jól érzi magát, annyi kiló és kész. De az orvosoknak ez különösen szemet szúrt, hogy hát nem hízik, eszik maga rendesen. Hogyne? Többet, mint gondolnák. Meglátnák, hogy mennyit eszek? Néha. Délbe keveset. Reggel úgy, ahogy reggelizni szoktam rendesen. Este aztán, igen. Mint a veréb nevű ló. Tegnap is telerakta anyukám az asztalat, és azt mondja, hogy hát úgy osztom be, hogy akarom. Egyszer kijött, azt hiszem, mindent megettél. Hát mondom, hova pakolgassuk a maradékot? Hát megettem. Na, félre a tréfán valamit akartam mondani, tehát mindegy már, hogy mit mondanak. Mert behorgonyoztam. Szívbéli meggyőződésre szertettem. Éreztem, hogy a bizonytalanságnak rossz vége lesz, mert úgy járhatok, ahogy a jobb. És láttam jól, hogy Isten dolgai hogyan működnek, hogyan működik a hit. És hidd el, ha 20-30-40 éves keresztény vagy, találkozni fogsz bizonytalansággal, és használnod kell azt a tudást, amit Isten igéből szerzel, és bizonyosságra kell jutni. Tehát itt ugye megint mit mondott az Úr, miért tettem, miért esküdött, hogy minden ígéretét beteljesít, azt mondja, hogy bátoríts, hogy biztasson bennünket. hogy a bizonytalanságból bizonyságba kerülj. Sokszor elmondtam ezt a szót ma, de nem árt sokszor hallani. Hát levetettem a horgonyomat, és azóta semmi, de semmi nem mozdíthat ki. És ez így is marad. Ha jött bármilyen bizonytalanság, bármikor, bármilyen területen, ugyanezt tettem. Nekiestem a, nem így, puf, kinyitottam a könyvet, kinyitottam a Bibliámat, amire éppen szükség volt, amit éppen az Úr a szívemre hozott. Volt, amikor egy bizonyos imán álltunk hónapokig, amikor arra volt szükség, és a horgonyunkat levetettük, és erősen meg tudtunk állni. Amen. Ez így működik. Dicsőség legyen érte az Úrnak. Hogy, tehát ő gondoskodik, csak nekünk nem szabad azt mondani, hogy olyan ciki, meg szégyellem ezt. Foglalkozni kell vele. És győzelemre kell jutni. Amen. Győzelemre kell jutni. Ellapozunk a Példabeszédek 24. fejezetére. Még egy pillanatot itt hozzátennék, mert itt ugye a reményről szólt a Zsidó Levél 6. fejezetében, a remény szó elhangzott néhányszor. És szoktuk mondani, hogy nem a remény, hanem a hit az, ami elvesz Istentől. Meg kell jegyeznem, és azért álltam föl pillanatra, az Úr ezt visszahozta, mielőtt majd tovább fogunk menni, hogy van a bibliai remény szó, és van a világban ismert remény szó. A bibliai remény szó, majd mindjárt megnézzük a római levélbe, az ugyanazt fejezi ki, mint a hitnek a megfogalmazása Isten igéje szerint. A világban levő remény szó, az pedig azt jelenti, hogy talán, esetleg, lehet, és nem erről a reményről beszélt itt a Zsidó levél. Ez a világban használt remény szó, amikor valakit megkérdezel, hiszed-e, megkaptad-e, hát talán lehet, esetleg, nem tudom, jó lenne, szeretném. Ezek ugye a reménynek a szavai, de a világ értelmezése szerint a római levél 8. fejezet 25-ös igéje azt mondja, hogy mivel azonban olyan valamit remélünk, amit még nem látunk, várjunk rá türelmesen. 8:25 római levél. Miről beszél? Olyan valamit remélünk, amit még nem látunk, várjunk rá türelmesen. Ez micsoda? Ez a hitnek a megfogalmazása egyébként. Tehát ugye olyan dologba hiszünk, amit nem látunk, de várjuk, hogy az a valóságba jöjjön, mert az egy valóságos dolog. Tehát van a Bibliában is egy remény szó, csak ne keverjük össze a világban levő remény szóval. A bibliai remény az szintén egy elváró remény, gyakorlatilag megegyezik a hittel. Olyan valamit, amit nem látunk, de én azt elvárom. Mert tudom, hogy valós. És tudom, hogy Isten megígérte, és megesküdött, és hűséges. És állja a szavát, és az én hitemet elfogadja. Amen. Ez a bibliai remény, ez egyezik a bibliai hittel, igazán. A világi remény szót, az pedig nagyon sokan összekeverik, és azt gondolják, hogy hát azzal is lehet elvenni valamit Istentől, ez a talán, esetleg, hát ha, bízok benne, reménykedem, ismeritek ezeket a szavakat. Ezt is úgy hívjuk, hogy remény, ezeket a szavakat. De ez nem azonos ezzel, ez itt egy elváró remény. Az egyik az egy ilyen reménykedő remény, a másik pedig elvárja, mert tudja, hogy Isten hűséges. Amen. Ezt itt egy pillanatra az volt, jött föl bennem, hogy ezt tisztázzuk, hogy mondhatja valaki, hogy de ott van a Bibliában is a remény szó, de a bibliai remény szó, az pontosan úgy alkalmazódik itt az igékben, mint a hitnek a megfogalmazása, hogy nem látok valamit, de azt elvárom. Nem talán, nem lehet, várom. Annak jönnie kell, mert az én Istenem hűséges. Amen. Tehát Példabeszédek 24. fejezet, 3. igéje, és bibliai reményről és hitről beszéljünk, nem pedig a világi reményről. Példabeszédek 24:3. Bölcsesség által épül a ház, az otthon és a család, és az értelem által lesz erős az otthont és a családi életet, minden területét pedig a tudást tölti meg drága és kedves kincsekkel. Ugye miről beszéltünk? Szükségünk van a tudásra, az ismeretre, ami a bizonytalanságból kibillent bennünket, És ez a tudás, ez az ismeret, ez a bölcsesség, amit Istentől kapunk, ugye arról szól ez az ige, akartam idejönni, hogy megnézzük a gyümölcsét, ha szert teszünk erre a tudásra, erre a bölcsességre Istentől. Mit fog ez tenni? A bölcsesség által épül a ház. Épül az otthon, épül a család. És az értelem által lesz erős. Amen. Milyen értelem? A saját értelmünk? Nem, az néha kevésnek bizonyul. Sőt, mondhatom, általában kevésnek bizonyul. Az isteni értelem és bölcsesség, amit az igéből a szellem által meríthetünk. Amen. Tehát az otthont és a család élet minden területét pedig a tudás tölti meg drága és kedves kincsekkel. Szükségünk van arra a tudásra? Szükségünk. Szükségünk, hogy Istentől merítsünk. Nem csak bizonytalanságunkból kivisz bennünket, hanem meg is erősít, és gyümölcsözővé teszi a házunkat és az életünket. Amen. Szükségünk van erre? Szükségünk van erre. Még egy igét a bölcsességről, példabeszédek 4. fejezet 7. igéjétől. Azt mondja, hogy a bölcsesség a legfontosabb a világon. Persze Krisztus után. Amen. Tehát igyekezz, hogy megszerezd. Ugye én mit szereztem, amikor bizonytalanságban voltam? Bölcsességet és tudást a szívembe, az ige és a szellem által, Istentől, és ezért tudtam megállni. És bizonyosságra jutottam, és Isten meg tudott áldani. És ezért tudok egészségben járni. Amen. Isten kegyelméből és a Krisztus bevégzett munkája által. Tehát azt mondja, hogy szerezd meg, bármibe kerül. Milyen csodálatos az, hogy van Bibliánk, és amikor leülsz otthon, akkor nem jelenik meg egy angyal, ahányszor olvasnád, és azt mondja rá, hogy dobja a persejbe egy ezrest. Hanem ingyen olvashatod? Megszerezheted a bölcsességet és a tudást? Amen. Tiéd? Neked adatot? Amen. Tiéd? Dicsőség Istennek. Szerezd meg! Nem nagy dolgot kell tennünk érte, de kell érte tennünk. Még egy pillanat, itt megint egy gondolat. Az, hogy én itt most beszélek, és te ezt hallod, ez még kevés lehet. A tanulmányozás, ahogy én is tettem, hogy otthon leültem, és egyszerűen rajta tartottam a figyelmemet, és megújítottam vele a szívemet, megtöltöttem vele, és az elmémet megújítottam, ez kicsit több, ez tanulmányozás. Amikor te otthon előveszed a Bibliádat, az imakönyvedet, vagy azt a könyved, amelyikre szükséged van, mert érzed, hogy azon a területen bizonytalanság van az életedben. Tehát az több. Az, hogy most itt vagy és hallod, az nagyon jó. Dicsőség Istennek. Ha tanulmányozni akarod, ha bölcsességet akarsz, ha azt akarod, hogy a te horgonyod is megfogja a te csónakodat, azt le tud dobni, és az ott megálljon szilárdan. Amen. Ahhoz több kell. Tanulmányozás. Szerezd meg. Szerezd meg. Attól gyere el a jövő héten is. Nem azt mondtam, hogy ez nem ér semmit, hanem azt mondtam, hogy van több. Szerezd meg. Én is eljövök a jövő héten is. Dicsőség Istennek, hogy itt lesztek. Hitben járok, nem látásban. Amen. Szóval, hol jártunk? Azt mondja, hogy szerezd meg, bármibe kerül. Emeld magasra a bölcsességet, és ő is felemel téged. Engem is felemelt a bölcsesség, és megállított a lábamon szilárdan és egyenesen. Kiegyensúlyozottá tett. Amen. Emeld magasra a bölcsességet, és ő is felemel téged. Öleld magadhoz, és dicsőséget szerez neked. Tisztességgel koszorúzz a fejed, dicsőséggel koronázd meg. Amen. Ezek hatalmas szavak, ám, ha úgy apródonként végigmennénk rajta, csak már megint kezdek kifutni az időből. Azt mondja, hogy fiam, hallgass rám, fogadd meg szavam, hogy hosszú életet élhess. Az életünknek az ideje múlik azon, hogy bölcsek vagyunk-e. Azt mondja tovább, hogy a bölcsesség útjára tanítalak, egyenes ösvényen vezetlek, ha ezen jársz, semmi sem gátol, ha ezen futsz, nem botlasz meg soha. Ragadd meg tanácsomat, ki ne engedkezedből, szorítsd magadhoz, mert az életed függ tőle. Amen. Ugye ezt tettem én is, amikor elmélyedtem, és elkezdtem tanulmányozni, és azon a területen leragadtam, és egy évet töltöttem vele, megragadtam, bölcsességet szereztem, megragadtam Istennek a beszédét, a tanácsát, nem engedtem ki a kezemből, magamhoz szorítottam, mert az életem függött tőle, és megszereztem. És amit megszereztem, az az enyém. És ott lett a szívemben a bizonyság, az élő erővel teljes, a szellem által kijelentett bizonyság, és a szívemnek a hitét, amikor kimondtam a számmal, azt Isten elfogadta. Dicsőségért az Úrnak. Amen. Dicsőség és hála neki. És még állapozunk a Kolossai Levél második fejezetére. Kettesigétől olvasom. Pál apostol azt mondja, azért küzdök, hogy mindannyian felbátorodjanak. Ti is. Én is, ti is, és mindenki a Krisztusban. Azért küzdök, hogy mindannyian felbátorodjanak, és hogy az Isten is szeretet kösse össze őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Miről beszéltünk egész alkalom alatt? Lehet bizonytalanság az ember életében, de Pál mit mond, miért küzdök? Hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Akkor is szüksége volt a gyülekezetnek arra, Pál küzdött ezért, hogy valódi megértésből származó bizonyosságot tapasztaljanak meg a gyülekezet tagjai. Nekünk is mire van szükségünk mindannyiunknak? Valódi megértésből származó bizonyosságra. És hogy egyre mélyebben megértsék Isten titkát, amely nem más, mint maga a Krisztus. Ő benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se csapjon be titeket a rábeszélő képességével. Rábeszélő képesség. Annyi mindent rá lehet beszélni az ember. Én rám is annyi mindent rám akartak beszélni. Helyette mire volt szükségem? Valódi megértésből származó bizonyosságra. És akkor nem hat, amit rám akarnak beszélni. Mert a világ ránk akar beszélni dolgokat, a világ el akar bizonytalanítani. Isten pedig azt mondja, hogy valódi megértésből származó bizonyosságod van. Az olyan lesz, mint egy horgony, és mozdíthatatlan leszel. Ez a győztes hit. Amen. És kell vele foglalkoznunk. Pál apostol foglalkozott vele, hogy a gyülekezet eljusson ide. Jézus Krisztus foglalkozott azokkal, akiknél megtapasztalta ezt a bizonytalanságot. És mi is találkozhatunk vele, de ez nem egy olyan hatalmas dolog, amivel ne tudnánk foglalkozni. Nagy baj, ha nem foglalkozunk vele. Mert félelmet hoz, és amitől félünk, az jön ránk. De ha foglalkozunk vele, akkor egyszerűen van belőle kiút, és van belőle győzelem. Tanulmányozni, megragadni. Kiegyensúlyozottakká válni. Mit mondott itt a Pál? Még egyszer azt mondja, megtapasztaljuk a valódi megértésből származó bizonyosságot. És akkor elmegy a bizonytalanság. Dicsőség Istennek. Hogy jól értsd, ez azt jelenti, hogy lenne valami helyzet az életedben. Jézus Krisztus most bejönne ezen az ajtón. Így testi valójában. Odaállna eléd, és feltehetnéd neki a kérdésedet. És ő azt mondaná, hogy igen vagy nem. És amikor ő kimondaná azt a választ, akkor elmúlna a bizonytalanságod? Akkor igen. Mert azt mondanád, Jézus válaszolt nekem. Ugyanezt teszi meg az ő igéje. Csak lehet, hogy több időre van szükséged, és tanulmányoznod kell. Mindamellett, hogyha Jézus Krisztus válaszolna neked, és utána azt mondaná, hogy nos, akkor ezután ezen állj meg, én azt mondtam neked, hogy igenis kisétálna. És te hazamennél, és azt mondaná, Jézus Krisztus megjelent nekem, és azt mondta, hogy igen. Jönne a szomszéd, és azt mondaná, nem káprázott a te szemed? Mit szívtok ti abba a gyülekezetbe? És úgy egy kicsit úgy elbizonytalanodnál megint. De hát mindenki látta. Vagy nem mindenki látta. Lehet, hogy csak én láttam. És megint bizonytalan lennél. Látod, még ha maga a Jézus Krisztus megállna előtted, akkor is előfordulna veled a bizonytalanság. De ha megszerzed, időt töltesz, és belemélyedsz az igébe, akkor eljuthatsz arra a meggyőződésre, amit nem lehet tőled elvenni. Nézzétek csak a bizonytalanságot, nem tudom még abba hagyni, mert az Úr hozza tovább. Keresztelő János ott volt, és a saját fülével hallotta, amikor Isten kijelentette, hogy ő az én szerelmes fiam. Amen. Ő saját fülével hallotta, hogy ő az Isten báránya. Aztán a Jézus Krisztus elkezdett csodákat cselekedni, amikor elkezdte a szolgálatát. Aztán Keresztelő János elküldött hozzá két tanítványt, amikor a börtönben volt, hogy te vagy-e, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Az, aki személyesen hallotta Isten hangját a fiával kapcsolatban, bizonytalanságba került. Ugye? Maga Isten szólt, és bizonytalanságba került. Ne ijedj meg, ha bizonytalan vagy. Foglalkozz vele. Szerez az igéből bizonyságot, és tanulmányozd azt. És azért mondtam, az egy kicsit több, hogy most itt vagy. Most hallottál sok mindent, sőt, ma megint nagyon gyorsan beszéltem. Néha szeretnék lassabban beszélni, az az igazság, hogy én 3 órányi anyag prédikációt el tudok mondani 1 óra hosszában, mert nem veszek levegőt. És lehet érdemes többször meghallgatni, mert végül is, hogyha szétszeded, lehet, hogy elég egy fél évre. És hoz az Úr újabb és újabb dolgot. Tehát az, hogy tanulmányozd, az az igazi, amikor te még több időt töltesz, tehát még ennél is többet, mint amit itt most tőlem hallottál. Mert látod, előfordul az igéből, hozza az Úr itt most elém, ugye fölhozta most a Keresztelő Jánost, aki a fülével hallotta, szemeivel látta, hogy miket cselekszik Jézus, az Atya Istentől pedig hallotta a kijelentést az ő fiáról a saját fülével. És mindezek után jön a bizonytalanság, hogy te vagy az aki eljövendő, vagy mást várjunk. Igaz? Tehát kerülhetünk ilyen helyzetben, ne ijedj meg ettől, szerezd meg a bölcsességet, tanulmányozd Isten igéjét, és győzelemre tudsz jutni mindenféle bizonytalanság felett. És amikor a szívben ott van a meggyőződés, ugye a Róma 10:10-be behelyettesítetted bármilyen a te életedre vonatkozó dolgot éppen, nem csak az üdvösségre alkalmazhatjuk, ez tökéletesen fog működni, Isten el fogja fogadni azt a hitet, de a bizonytalanság az nem hit. És ezt tudomásul kell vennünk, és nem kell rajta meglepődnünk, hogyha előfordul velünk. Előfordult oly sokakkal. Dicsőség Istennek, de ő foglalkozik velünk, és tanít bennünket. Amen. Áldott az ő neve. Amen.